Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió FM 98.
Kedves hallgatók, a következő műsor első 12 percének a hangminősége sajnos gyengébbre sikerült, utána sokkal élvezhetőbb minőségben lehet folytatni a meghallgatást. A műsoridőben nem feltétlenül fér bele a teljes beszélgetés, aki rádión hallgat minket és a teljes beszélgetésre kíváncsi, az a Spotify, illetve egyéb podcast csatornák, találhat meg minket, Őrkutyák civilben csatornára kell keresni. Jó hallgatást mindenkinek!
Üdv mindenkinek! Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek erre a Hungarian Geographic eseményre, annak a nyilvános felvételére. Kislemente Sándorral fogok beszélgetni, engem Lőrinc Marcellnak hívnak, és a témánk az utazás, de ennek is egy nagyon speciális szelete lesz majd. És hát azt hiszem, egy jó 30 éves barátságunkra való tekintettel néha lehet, hogy egy kicsit informális vagy vicceskedős lesz a beszélgetés, de azért nagyon sok hasznos tanács és megfontolandó gondolatra is számítunk tőled, Levente. Az első kérdés az valahogy úgy hangzik, hogy tényleg emlékszem, amikor egyszer bejelentetted, hogy te most elmész egy angol nyelvtanfolyamra, és aztán, ha lehet, majd költözöl. És aztán ez így is lehet, eltűntél, azóta sem élsz már Magyarországon, de néha-néha feltűnsz, és amikor itt vagy, akkor lehet veled találkozni, és ilyen izgalmas témákról beszélgetni, hogy amikor már kint éltél a második legnagyobb város, magyar városban, Londonban, akkor honnan jött ez az ítlet, vagy az ötlet, hogy te elkezdesz azon túl is utazgatni?
Köszönöm szépen a lehetőséget! Mindenkinek köszönöm, hogy ilyen sokan itt vagytok, majdnem többen vagyunk, mint az első hatházi tüntetések egyikén, sőt összesen. Tehát mi vagyunk a mag, és akkor mi fog kikerülni, ezt még nem tudjuk. Először is szeretném megköszönni a Hadiknak, hogy egy ilyen nívós helyre, tehát Móricz Zsigmond, Kazinczy Ferenc és a többiek jártak ide, a budai értelmiség, tehát hogyha nekik jó, akkor remélem nekünk is jó lesz, és ez egy tényleg le a kalappal, hogy megkaptuk ezt az esélyt. De mielőtt még válaszolnék a kérdésre, én egy régi tartozásomat szeretném helyre hozni valamilyen szinten, amit nem tudok helyre hozni, mert a blogomnak ez már több mint 13 éve van meg, a régi Indexen sokszor megjelentem a főoldalon filmes utazás témában, és egyszer volt egy olyan elszólásom, hogy ha lesz 5000 követőm, akkor majd bemutatkozok, ha most van 84 000 vagy 150 000, attól függ, hogy hogy nézzük, tehát már jó. Elmentem, és ez több mint 11 éve történt, és azok az emberek, akik annó megígértem nekik, hogy már nincsenek köztünk. És ezt szégyellem, és nem is tudom, hogy tudom ezt jóvá tenni, tehát például ezzel az eseménnyel. Úgyhogy én nem azért akartam elbújni név nélkül, arc nélkül ez a blog mögé, mert hogy én bármit is titkolni szeretnék, hanem pont ellenkezőleg, tehát ugye ez egy utazásos blognak készült, hogy ne velem, mint ember, mint férfi, egy bizonyos típusú férfival azonosuljanak, hogy ő elment, ő a világutazó, hanem az ember így magára tudja venni, hogy hát ha ő ezt megcsinált, akkor is meg tudom csinálni, és önmagából azonosuljon, és képzelje el önmagát, hogyha ő egy átlagos gyerek eljutott odáig, akkor én is meg tudom csinálni a 66-os utat, én is el tudok menni Dél-Amerikába 5 hónapra, aztán másfél évvel jövök vissza Dél-Kelet-Ázsiából. És tehát ez volt a lényeg, úgyhogy most szeretnék bemutatkozni, Kis Levente Sándor vagyok, a Hungarian Geographic alfája és omegája. Ami Marcival néhányszor már vitáztunk, hogy ez most nyelvtanilag helyes vagy nem helyes. A Hungarian Geographic név az, azt hiszem, Laosban volt egy ilyen négyfős kis társaság, volt egy ausztrál lányzó is a csapatban, akinek egyébként egy létező magazin, az Australian Geographic magazint olvasta, meg reklámozta, meg teljesen oda volt érte. és ott jutott eszembe, hogyha van Australian, meg van Asian, meg National Geographic, akkor miért ne lehetne Hungarian Geographic? Tehát ez az én ötletem volt, és akkor ez lett belőle, és ha már ideig eljutottunk, akkor a kérdésre is megpróbálok válaszolni.
Az iklet, az ötlet?
Az iklet, nem az iklet. Hát az igazság, hogy én kiskoromban szerintem kétszer-háromszor már világgá mentem. Az legutolsó nagy kiskorú világmenésem az olyan 92-ben volt 16 évesen, és egyébként Udinéig el is jutottam, hogy kimegyek Amerikába. Tehát írta a búcsúlevelet, hogy kicsi a világ, elmegyek. De akkor volt a Twin Peaks, és mondom, egyrészt nem láttam. Én mondom, megnézem, ott hazajövök, megnézem a Twin Peaks-et, és majd utána folytatom az utat, tehát elnézést a világtól. Tehát volt egy ilyen iklet, hogy engem mindig érdekelt, hogy mi van egy sarokkal arrébb, hogy a sivatagban, akkor voltak ilyen sivatagos filmek, amikor az ember összeesik, meghal, hogy miért nem ment még egy dűnét, és a dűne az magasabb, mint a tök, ott lát egy fényt, és az a fény az motiválja arra, hogy eljuss rá. Tehát mi van egyel arrébb? És nem, tehát nem elmenekülni akartam, tehát ugye az elmúlt 15-20 évben, hogyha van utazásos influencer, az mindig úgy kezdődik, hogy 35 éves voltam, elegem volt a világból, el kell menekülnöm. Nem, én előre akartam mindig menekülni, tehát nem elmenekülni, ez nincs hozzá az ember maga után a dolgokat. És én először Londonban 97-ben mentem ki turistaként, 98, hát igazából 50 kilóval ezelőtt, az 98-ban volt, akkor én voltam a legmagasabb szinten játszó magyar focista, tehát 50 kilóval ezelőtt, és akkor kint ragadtam, és ott volt egy helyi újság, a TNT, az olyan, mint a Pesti Est annum, ami volt itt Magyarországon, tehát ilyen mindenféle saját kis szabadabb beszélgetések, hirdetések, stb. És ez a TNT, ez az ausztrál, új-zélandi, dél-afrikai fiataloknak volt egy Pesti Estje ott kint, akik hátizsákosok voltak, ugye ott kisebb a történelem, nekik az egy nagy dolog, hogy eljönnek egy olyan helyre, ugye egy ausztrálnak, aki 200 éves ország, a legrégebbi épület 100-valahány éves, hogy fú, Róma, több ezer éves épület, Atén, fú, több ezer éves épület, de jó Isten, hogy milyen helyre jött, és akkor ugye azok csináltak egy olyan, hogy egy évre eljöttek mondjuk Londonba, akkor még a koronagyarmatnak a részesei voltak, és akkor hétvégenként elmentek Spanyolországba, Madridba, Párizsba, blablabla, és ez az újság, ez egy ilyen érdekes dolog volt, és akkor úgy mentek haza, hogy a Silk Roadon, tehát a Selyem úton, hogy kis Közép-Európa, Kelet-Európa, Ázsia, India, Dél-Kelet-Ázsia, és akkor majd Hollywood, vagy valahonnan Ausztrália, Új-Zéland, vagy Dél-Afrika. És tehát ez működik, tehát ez olyan, mint a Einsteinnek a elméleti fizikus, tehát a Einstein nem igen látta az ember gyakorlati fizikát csinálni, tehát az újság az elméletben elmagyarázta, hogy létezik, megvalósítható. Az, hogy valósítja meg az ember, az meg rajtunk múlik igazándiból, és akkor ez az újság, a gyakorlat az arra ment, csak már ért is a következő kérdés. Egyszer elmentem egy úszodába egy sérülést úgy levezetni, ott Észak-Londonba, és ott a úszodának a büféjében volt a Machu Picchu-ról ilyen sok fénykép, amit a büfés megjárt, és akkor ő kirakta a fényképeit, plusz a Route 66, a 66-os útról, és akkor így ámultam, bámultam, és a 90-es évek vége, hogy akkor még nem volt internet, nem volt e-mail, nem volt Facebook, és akkor itt van egy valós ember, aki megcsinált ezt a fényképet, látta a szemével, és én is szeretném látni ezt. És akkor beálltam a sorba, és akkor közben úgy beszélgettünk, mert ugye keveset beszélek, mint észrevettétek, de úgyhogy már előttem voltam a sorba, és úgy mindenki beszélgetett mindenkit az utazással kapcsolatban, és akkor mondta, hogy gyűjtött. És akkor akartam veszem két gombóc fagyit, vagy valami, mert azért a sérülést ugye a fagyi gyógyítja a legjobban, ugye vagy a mentalitással. És akkor mondta, hogy spórolni kell, mert azért ez mindig drágább, mint amire gondolsz, mert amit mondanak árat, az fél évvel, egy évvel volt azelőtt, felfedezték, felmegy az ár. És akkor én kerültem sorra, és akkor mit rendelsz? És mondom, két vagy három gombóc, ha itt akartam venni, ha mondom, csak egy gombóc szeretnék, és miért? Hát most elkezdtem spórolni a útra. Tehát így kezdődött, ez a, talán ez a konkrét pillanat.
Na hát, ez volt az első konkrét pillanat, akkor már volt egyébként a fejedben egy ilyen konkrét cél, tehát ez a Machu Picchu, vagy a sivatagok, vagy valami, vagy ez a Silk Road, a Sejemúl, tehát hogy volt-e valami, ami már ilyen konkrét célként lebegett, és igazából egy picit itt a nézők, hallgatóknak is hozzáteszünk, hogy volt egy kis ilyen előbeszélgetés, és azon előkerült ez a kategória, hogy a hátizsákos utazó, tehát hogy vajon mikor döntötted el, hogy ebben a kategóriában leszel. Egy másik podcastban pont hallgattam, ahol fejtegették, hogy milyen típusok vannak, a digitális nomád, a relokált, vagy expat, attól függ, hogyan, milyen nyelvről fordítjuk, a bevándorló, kivándorló, aki máshova megy élni, dolgozni, meg van a turista, és ők kihagyták a felsorolásból ezt a hátizsákos utazót. Mert szerintem a hátizsákos utazó az nem turista, de közben nem is digitális nomád. Ez valami egy külön kategória. Tehát az első kérdés, hogy megvolt-e az úti cél, illetve az, hogy ebben a formájában fogod ezt teljesíteni, vagy így csapsz bele, az már rögtön egy terv volt, vagy így alakult?
Hát erre gyorsan tudok válaszolni, nem volt konkrét terv, és így alakult, de viszont a hátizsákos utazást azt egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy mobil. Tehát a hátizsákos utazó az Columbus Christoph Anonymous. Tehát az, hogy egy kis teher, szükséges dolgokat kell vinni, és időd van rá. Tehát nincs az, hogy 3 napon van, 5 napon van, 10 napon van, hanem idővel jobban állok. És itt az idővel játszunk, nem a pénzzel. A turista és a hátizsákos utazó között, tehát általában egy turistának van budgetje, költségvetése. Tehát azt mondja, hogy fú, van 3 fős családom, 1 milliót tudok fejenként költeni, az 3 millió forint, akkor ide tudok menni. Valaki azt mondja, hogy 500 000 forintom van fejenként, akkor oda megyek. De egy hátizsákos utazó az nem úgy csinálja, hogy nekem van budgetem, hanem az országnak van költségvetése, tehát általában ilyen alacsony, tehát ilyen harmadik világbeli országoknál könnyű kiszámolni, hogy általában az átlag fizetések a 2-3-szorosa az még mindig $25-30 egy napra, az nekünk kevés pénz, ott sok pénz, és azzal tudunk úgy élni, hogy ott tudunk lenni heteket, hónapokat egy térségbe, és általában ugye a Hungarian Geographic-nak a blognak a alap mottoja, hogy egy hónapnál rövidebb utazásért felesleges kikelni az ágyból, de ez nem azt jelenti, hogy ha nem megyek el city break-ekre, ami 3-4 napos vagy 2 napos is lehet.
Uh-huh. Ma átküldtél egy blogbejegyzést, amin egy hosszú lista van, még elolvasni is sokba tartott, hogy hány ország és milyen dátumok vannak mellette. Ebből a listából, meg nyilván azon kívül is utaztál, most akkor csak ilyen epizódszerűen, melyik ország lepett meg pozitívan vagy negatívan? Miért, hogyan, mit raktál el ebből? Tehát mit emelnél ki? Nem csak ország jöhet itt szóba, hanem maga, nem tudom, város vagy régió, de hogy egy ilyen földrajzi pont, egy ilyen geográfiai pont, ilyen valahol egy ilyen global geography-t, ha nézzük, akkor melyikek voltak, amik megleptek, valami olyat tartogattak, amire nem számítottál, és hogy miért? Pozitív, negatív?
Köszönöm a kérdést. Tehát egyébként a leghosszabb utam az egy 5 hónaposra tervezett dél-amerikai útból indult ki, amiből lett, hát elindultam Dél-Amerikába 5 hónapra, és másfél évvel később jöttem haza Dél-Kelet-Ázsiából. Úgyhogy egy évet voltam Latin-Amerikában, nem csak Dél-Amerikában, hanem Közép-Amerikában. És 3 napot itthon voltam Magyarországon ruhát cserélni. A 25 kilós hátizsákomat lecseréltem egy 7 kilós kis hátizsákra, amit szerintem az emberek a strandra járnak. Otthon hagytam az összes elektronikai cuccot, egyetlen egy elektronikus cuccot vittem magammal, hogy majd ti mondjátok meg, satszoljatok, hogy mi lehetett az. És ez pont azért, mert meglepett. Tehát ugye az ember ugye csak rosszat hall Dél-Amerikáról, vannak kétségei, nekem is voltak kétségeim, tehát én, hogy vagy elrabolnak, vagy egy véletlenül egy ilyen lövöldözésbe álljunk, vagy az ártatlan áldozat, hogy rossz helyen, rossz időpontban.
Ártatlan.
Jó, ártatlan, nem vagyok ártatlan, csak rossz helyen voltam rossz időben, de megérdemeltem, tehát úgyis ne sírassatok. De például pont ezért Kolumbia nagyon sokaknak, nem csak nekem a egyik legnagyobb meglepetés, ugyanis tényleg nem a tehát van is egy ilyen mondás, és úgy is hirdetik magukat, hogy nem csak szeretik, hanem szerelmesek lettek Kolumbiában, mert olyan szinten meglepte az embereket, hogy ott mi történik, de ez általában, hogyha az ember jobban utánéz ilyen politikai helyzetnek, tehát hogy a második világháborút követően a Kolumbiának is, ugye most lett vége a gerilla háborúnak, vagy a vége fele voltam ott, tehát már az emberek elkezdik élvezni az életet, tehát ugye Magyarországon is illettek a Ratko bébiknek a bébie, mert elkezdték élvezni az emberek az életet, nem lőnek, szeressük egymást, csináljunk gyereket, nem átéltük ezt, akkor ezt most átéljük. És ugye ez a meglepetés, ez a pozitív érzés, ez Sierra Leone-ban megtörtént, Kolumbiában ugye nagyon benne volt a levegőben, hogy az élni akarás, a másodperc, a Dolce Vita, és tehát Kolumbia mindenféleképpen nem csak nekem, hanem szerintem mindenkinek, aki a térségben volt, egy nagyon jó pozitív példa, mert pont azért, ahogy a média, Hollywood ugye az embert befaráztatja, és igazán volt a rossz esemény is jó eseményé alakult, tehát ott voltak ismerősök, akiket megállították a busz, kirabolták, emberrablások voltak, megölték a guide-ot, tehát ott egészen másképp működnek a rossz fiúk. Tehát nekem is Guatemalában, amikor ott voltam, akkor fél éven belül 134 autóbuszvezetőt gyilkoltak meg, mert ott az autóbuszvezetők azok egy ilyen magáncégként üzemelnek, és azok a cégeknek van 3-4 busza, és azok védelmi pénzt fizetnek a Narcosnak, vagy a Celle 13-nak, vagy tök mindegy, hogy milyen szervezetnek, és ha nem fizet, akkor a buszvezetőt ölik meg, de úgy, hogy ott van a tömegek. Tehát a utasokat nem nyúlnak, csak hogy érezt, hogy akkor ezért fizetni kell. És vannak ilyenek, tehát itt is történt, amióta itt vagyunk, két baleset. Nem kell azért a félelemben élnünk, hogy ez mi történik egy-két kontinenssel arrébb.
Aha. Szuper. Ha már így említetted, hogy milyen rossz dolgok történtek esetleg másokkal, fel tudsz eleveníteni nehézségeket itt az utazások során, amik így nem várt nehézségek, nem tudom, betegség, elveszett tárgyak, veszélyhelyzet, bármi, ami olyan igazán maradandó és stresszes helyzet volt, és hogy oldottad meg, hogy jöttél ki belőle?
Igen, tehát ugye az, hogy amikor először elmentem utazni, így 2004 volt, akkor ugye nem volt internet, Facebook, IVIV, semmi nem volt, tehát az emberek úgy a saját tapasztalatából nőttek ki magát, és akkor még volt egy ilyen legendás beszélgetés az utazók között Dél-Kelet-Ázsiában, hogy napi 10 dollárból meg lehet lenni. Meg lehet lenni 2021 évvel ezelőtt, de az nagyon minimális, tehát tényleg nem lehet élvezni, nincsenek benne programok, nincsenek benne szórakozás, csak tényleg eszik, iszik, alszik. És akkor az ember saját bőrén tanulja meg, hogy a költségvetése az legyen 10 dollárral több naponta, illetve a cucca, amit elhozott az út elején, legyen 10 kilóval kevesebb. Mert amikor ott az ember a dzsungelben, meg a trópusokon elmegy a busz előtte, és akkor vissza kell gyalogolni, és azt a plusz 10 kilót cipeled, akkor megváltozik, akkor ott az összes büszkeséget ott leadja magáról az ember, főleg, hogy egy trópusi első el is kap. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy ilyen ébresztő, az, hogy mi az, hogy rossz dolog, tehát ami egyébként kezelhető, de saját
nehézség,
tehát egy kihívás. De hát ami meg baleset volt, tehát volt motorbalesetem, Kambodzsában, két hónapot beragadtam, az nem volt jó. De hát ilyenek, de ugyanígy megtörténhetett volna itt is. Tehát emiatt nem hiszem, hogy ez hozzátartozik az utazás.
De a megoldása mennyiben volt más ott lábadozni, mint Londonban vagy Budapesten?
Igen, tehát ha egy kicsit visszamegyünk a TNT magazinba, ami szintén egy ilyen pillanatnyi
döntéshelyzetbe hozott, amire én szívesen emlékszem, amikor volt egy cikk arról, hogy mi van akkor, hogyha valaki ugye elmegy egy-két évre Európába, Egyesült Királyság ugye a koronagyarmatnak a részei, legálisan dolgozhat, utazgat, aztán hazafele menet a megspórolt pénzből, tényleg a Selyem úton, Indiába megáll fél évre, Dél-Kelet-Ázsiába, itt-ott-tamot, és hazajut, hogy ez hogyan befolyásolja a munkaerőpiacra való visszakerülést egy fiatalnak Ausztráliában, Új-Zélandon vagy Dél-Afrikában. És most, hogyha valaki 26 évesen, tegyük föl, egy magyar beírná azt, hogy 22 évesen, 23 évesen befejeztem az egyetemet, utána 2-3 évet utaztam a világban, melyik cég venne föl itt Magyarországon? Senki. Tehát az, hogy fú, ez gondolkodik, ez bevállalta, és stb. És ez a cikk, ez még ez a 90-es évek legvégén, 2000-es évek elején olvastam valamikor, de úgy beleégett a retinámba. Ott meg pont arról beszéltek, hogy Ausztráliában, Új-Zélandon, és most már Dél-Afrikában is, a nagyobb cégek, komolyabb cégek az egyéves más kontinensen lévő utazást, vagy élést egyenértékűvé teszik egy diplomával. Hogyha valaki 2 évet utazott, akkor az 2 diploma. Mert ugye ott, hogyha egy megállt a helyedet egy másik kontinensen, akkor az én irodámban is meg fogod állni a helyedet. Tehát ugye ez egy olyan kihívás, ami kezelhető. És ugye pont ez a tapasztalat. Tehát én nem vagyok okos, szép se vagyok, de viszont tapasztalt vagyok, és ez a tapasztalat az, amikor ugye azt mondja az ember, hogy akkor megyek tovább, elvállaljuk még ezt a túrát is, azt a túrát is, ezt a kontinenst is, ezt az országot is. És tehát az, hogy azt nézzük, hogy hogy lehet, és nem az, hogy hogy nem lehet. Tehát ez egy mentális hozzáállás, különbség. Tehát ugye, hogy a magyar focista meg a nyugat-európai focista fizikálisan ugyanúgy néz ki, lehet, hogy a magyar focista még nagyobb is, de a különbség az fejbe dől el. Tehát ugye egy magyar, hogy még mindig a 1986-os Szovjetunió Magyarország 6-0-ról beszélünk. A Szoboszlai ugye rúgta a szép gólt most a hétvégén, a forduló játékosa volt a Premier League-ben, és azt mondta, hogy 20 perc után már elfelejtettem, már neki az nem, pedig az egy pozitív dolog volt, nem negatív. És ugye ezt a mentalitás, ez szintén egy fontos különbség egy turista, meg egy utazó között, hátizsákos utazó között.
Na hát, ki is térhetnél egy picit egyébként a mentalitásokra is, és a következő kérdés az emberekről szól. Tehát ha ennyi helyen jártál, ennyit utaztál, rengeteg emberrel kellett, hogy találkozzál, beszélgess. Kiket elevenítenél fel? Ki az, akik megmaradtak, akiket most ide így megidézel, hogy tényleg párat, hogy ami nagyon érdekes volt, maradandó, bármiért?
Igen, tehát hogyha emlékeztek pár perccel ezelőtt, beszéltem arról, hogy ebben a közösségben, ez egy széles közösség, tehát nem milliókról beszélek. Tehát most jelen pillanatban több millió hátizsákos utazó van valahol a világban, tehát nem egy szűk, szélsőség, underground. Itt ugye az egyik legfontosabb, hogy az országnak van költségvetése. Tehát mi azért vagyunk ott, hogy amit ő nyújt. Mi nem azért megyünk oda, hogy hát ez engem nem érdekel, én ezt nem szeretem, ez van, ott van. Tehát amikor a Hilári megmászta a Himaláját, megkérdezték le, hogy miért másztad meg? Na, ott volt, kész. Tehát nem kell ezt túragozni, és ugye, hogyha elmegy az ember Tajföldre, akkor el akarok menni Kambodzsába. Elmentem Kambodzsába, akkor nehogy már nem menjek el Vietnámba. És akkor ugye össze kell rakni ezt, hogy ezek ilyen sok Dél-Kelet-Ázsiában egyszerű elkezdeni ezt az utazást, ott ilyen sok 3 hónapos, tehát ilyen 3-4-3 hónapos körút van, ami úgy nagyjából megtanít erre, és ott emberekkel találkozunk, és ott a tökéletes szabadság, a tökéletes egyenlőség megvalósul. Tehát ott tényleg voltak gyönyörű lány modellek, őnek is az volt a költségvetése, mint az enyém. Most lehet, hogy nem 25 dollár, hanem 30 dollár, vagy 23 dollár, de hát az most 20-30% az nem, azt nem szoroz. A Panamában találkoztam egy párral, Angliából, akik egyébként ilyen tengeri betegségen volt és kezeltek, szerintem a blogomban írtam is róluk, hogyha ők valami nemesi családnak a sarja, meg ilyen, meg olyan elit klubokban voltak, a viselkedésük az abszolút, és egy hétig tartó álomúton mentünk át Panamába, Bogotába, Kolumbiából, a Karib-szigetek kis szigeteken, ők engem pátyolgattak. Tehát egy fiatal pár, tehát ők megtehették azt, hogy idejük van, ez is a része, ez is a csomag, megvették volna a jachtot, de ugye pont az a lényeg, hogy őnekik is a tapasztalat, szerzés, az fontosabb, mint az, hogy külön menjenek. Ugye pont ezért preferáljuk a tömegközlekedést, a vonatot, a csirkebuszt Latin-Amerikába, legvégső esetben a stoppolást, bármi, tehát ugye akkor tudunk találkozni, és ezek az emberek, amikor visszamennek, akkor sikeresek lettek. Hát lett olyan utitársnőm, aki 3-4 hétig volt az utitársam két országon keresztül, hazament a volt pasiához, és most 4 gyereket szült már neki azóta. Tehát, tehát egy sikeres ember, sikeres nő. Volt egy másik, ami szintén, tehát a hátizsákos utazóknak az egyik legfontosabb, egyik észrevehető ilyen hiányosság, vagy nem tudom micsoda, hogy ők szívesen visszamennek megjavítani a régi kapcsolatokat. És ez a másik kislány, ez a volt bölcsődei társával jött össze, aki ilyen on-off kapcsolat volt bölcsőde óta, és felépítettek egy olyan vállalkozást, ami 5 millió dolláros havi bevételt hozott. Nem forint, hanem dollárba. Tehát az, hogy ugye egy másik fiatal lány Skandináviában, ő még 20 éves kora előtt találkoztam Dél-Kelet-Ázsiában vele, 26 éves korában lett egy iskolája, tehát nem iskolaigazgató lett, hanem visszajutott. Tehát ez nem azt jelenti, hogy azon a szinten beragadt, hanem tovább lépett. És sok ilyen ember van, végtelen a sor, tehát egyszer majd a következő adásban kitérünk ezekre az emberekre.
Ebből a blogból már több tematikát szeretnék átbeszélni. Az utolsó kérdés, hogy változott meg a világképed? Amit gondolsz a világról, a valóságról, ami körbevesz, mik azok, amiket ki tudsz emelni, hogy na hát ez egy fontos tanulság volt, és nagyon máshogy látom most már ezt, vagy azt.
Hát amit most látunk magunk körül, ez a Matrix, ahol én voltam, ahonnan jöttem Dél-Kelet-Ázsiából, Latin-Amerikából, 66-os útra, az meg a valóság. Elnézést, hogy kiábrándítalak benneteket. Tehát ott, ami ilyen fontos tanulás volt, hogy tehát a szabadság az a legfontosabb. Tehát azt nem is tudják az emberek, hogy ezzel lehet élni, lehet visszaélni. És de az ember, amikor nem használja, nem állja ki érte, akkor igazándiból visszaél vele. És elkotja vettyéjük. Tehát az, hogy például a magyar útlevél az a top 10 útlevélben benne van, és az emberek mégsem utaznak Magyarországon, ami nekem egy szívfájdalmam, mert ugye a legegyszerűbb észrevenni, összehasonlítani Magyarországon ezt a szabad elvű, hosszú távú utazást a fesztiváloknak a résztvevőivel. Tehát Magyarországon az európai fesztiválkultúrában sokkal elterjedtebb az, hogy a fiatalok elmennek 4-5-6 napra egy fesztiválra, oda költöznek. Az Egyesült Királyságban szerintem most is van egy csomó fesztivál, amit éjfélkor bezár, és majd reggel 8-kor vagy 10-kor nyit ki. És ők, az angolok mégis elmennek 2007-2008 óta trendszerűen, kb. 15-20% az egyetemistáknak az egyetemi évek alatt egy évre, fél évre utazni. Magyarországon meg ez nem történik meg. És hát ennek a beszélgetésnek is az lenne a lényege, hogy emberek ébresztő, ezt csináljuk, mert ott sok tapasztalatot lehet gyűjteni. Tehát ugye megint, hogyha visszamegyünk, amit írtak a TNT-ben, Ausztráliában, Új-Zélandon, hogy a cégek azt szeretik, tehát ugye megálltad a helyed egy másik kontinensen, akkor itt is megállod. Tehát ez a legfontosabb tanulópénz, amit szerintem ez szüksége van itt, hogyha kimennénk az utcára is az embereknek.
Előbb már említetted a digitális, egyébként igen, a digitális tárgyak kapcsán. Mi az az 5 tárgy, ami mindig nálad van, hogyha utazol? Mi az, amit te magad viszel, és egyébként van-e akkor ilyen tanácsod, hogy ezt mások is, ezt az 5-öt legalább vigyék magukkal?
Köszönöm a kérdést. Egyébként itt már említettem, hogy az első utazásnál az ember megtanulja a saját bőrén, hogy 10 dollárral több legyen a költségvetésed, és 10 kilóval kevesebb legyen a cuccod.